Egy baráti meghívás lévén érkeztünk ide. Először csak egy ilyen, mint vendég, aztán már most már mondhatjuk, hogy majdnem úgy tekintenek ránk, sőt, hogyha nem is itt születtünk, de szívben meg lélekben már szeredélyek vagyunk.
29 éve alakult ugye ez a kortárs művész, nemzetközi művésztelep. Ez azt jelenti, hogy ott akkor már valamilyen intézményesülése, mondta, hogy már a határán vannak, de nyilván van valami épület, vagy valamilyen már létező hely, ahol intézik a dolgokat, hogy az intézmény szót egy kicsit itt felhasználjam.
Igen, ez egy, hát nem akarom túlértékelni, meg valójában inkább csak azt mondanám, hogy a megfelelő szavakat szeretném használni akkor, amikor azt mondom, hogy nagyobb az érdeklődés és az igény az ilyen típusú részvételekre, ami egy ilyen neutrális terepen történik a művészek között és a művészetben, és emiatt a bővülés az egy olyan szintű erőt adott nekünk, illetve igényt támasztott, hogy most körülbelül egy olyan 10-15 ház van, amit művész családok vásároltak meg.
Tehát akkor le is telepedtek ide emberek már ezek szerint.
Igen. Hát az évből azért több hónapot itt töltenek. Uh-huh. Nyilván azért azt látni kell, hogy a művészeknek a közeg az a város jobban, télen mindenképpen, meg egyáltalán a folyamatok, azért a művészeti folyamatok ott ragozódnak, meg ott teljesednek ki.
Hát ezt lehet, hogy a Balaton felvidéken egy kicsit kritizálnák, vagy legalábbis oponálnák ezt esetleg, de igen, elfogadom azért, amit mond.
Igen. Hát jó, abból a tekintetből mondom, hogy galériák, múzeumok, újságírók, gyűjtők terepe azért jobban a város, és viszont a nyári elvonulás, meg egy kicsit a saját magammal való találkozás.
Igen, ez az alkotó munka valójában.
Igen, ennek a terepe az fantasztikus, jól, hát hogy mondjam, alátámasztja a saját alkotói folyamatok szemlélését, akár kívülről, akár belülről. És hát az meg a másik dolog, hogy ugye ez nem csak egyedül, hanem ez egy, mondjuk egy művésztelepen, a szimpóziumon, ahol épp 8-10 országból hasonló problémákkal, előnyökkel, hátrányokkal küzdő művészek jönnek össze, és hát szembesítenek egymást, szembesítik azzal, hogy mindenkinek adott mennyiségű jó dolga van, rossz dolga van, problémája van, hogy oldja meg, mit old meg, stb. Ezek ilyen az alkotási folyamatokon túl még az egymásnak a talán az egyéniségére, a személyiségére is rányítják a megfigyelhető dolgokat, vagy kinyitják az ajtót, és nem igazából arról van szó, hogy ki milyen országból jött, hanem inkább ahhoz, hogy azt a szakmát, amit képzőművészetnek hívunk, vagy azt éppen azt az ágát, azt milyen szinten, mennyire mélyen művelik, mit képviselnek vele.
A nemzetköziségen, ha jól veszem, akkor a visegrádi ország, a négy visegrádi országra gondolt elsősorban, tehát hogy ebből a környezetből jönnek, akik nem hazaiak.
Hát...
Vagy ezt nem jó, nem pontosan?
De ennek vannak a fokozatai, nekünk itt az északi határon valahogy úgy adódott, hogy a 30 év alatt a lengyel, cseh, szlovák, német, osztrák vonalról nagyon-nagyon sok képzőművész érkezik hozzánk, de lényegében 33 országból közel 500 résztvevője volt a művésztelepünknek, sokszor visszatérőként, sokszor de van aki már, bocsánat, elmint egy autó mellettem.
Ez belefér aki, nyugodtan egy ilyen beszélgetésbe, igen.
Van, aki már 20 éve ide járt, tehát kvázi alaptaggá vált, műteremházat alakított ki, és független a művésztelep nyári megszerveződésétől az év többi napján is itt van. És
akkor is van összetartás közöttük? Tehát akkor is ez a kohézió működik, amikor nem a nyári közös alkotómunka zajlik. Tehát, inkább úgy kérdezem, hogy ezek az emberek, akik ott részben vagy félig letelepültek, vagy már néhányan talán teljesen is, ők beleolvadtak, beleépültek a falu életébe valamilyen módon? Tehát tudnak-e ott változást kezdeményezni, vagy valamilyen dolgot megerősíteni? Hát jellemző ez egyáltalán? Merül-e föl?
Jellemzően most azt tudnám mondani erre, hogy épp a helyi önkormányzat egy május végi saját határozatában egy önkormányzati testületi ülés keretében a Cered települést művészfalunak deklarálta, illetve határozatban nevezte el. Uh-huh. Ez annak abból az aspektusból nagyon fontos, hogy a kortárs művészetnek a jelenléte, hazai vagy nemzetközi művelőinek a jelenléte, az már azért elérte azt az inger küszöböt, hogy nem lehet csak nyári szimpóziumnak uh-huh. tekinteni, hanem inkább, ahogy az előbb említettük, ezt az intézményi válást, hogy egy támogatásból kifolyólag kortárs galériát, múzeumot, grafikai műhelyt és hasonló ennek kiszolgáló egységeit, archívumnak raktárat tudtunk megvalósítani, és ez már lényegében nem csak az a nyári együttlétre utal, hanem arra is, hogy mondjuk októberben, májusban, márciusban kiállításokat szervezünk, kortárs kiállításokat, tehát lényegében ha nem is alkotó munkával, de a valamilyen
jelenléttel,
művészeti jelenléttel, ez tetten érhető.
Az izgat ebből a dologból, hogy a közösség részévé váltak-e, vagy van-e a közösséghez valamilyen viszonyuk? Egyáltalán azt, ha kérdezhetem, hogy a cerediek hogy viszonyulnak, mi a benyomásuk? Nyilván ez most nem egy exakt közvéleménykutatás, de biztos, hogy jól érzékelt benyomásaik vannak erről a viszonyról?
Tulajdonképpen az van, hogy hát most épp egy életszerű példát adok erre, hogy ma itt a művésztelepen, itt előttem egy pár méterre a Ceredi Asszonykórus főzi a művészeknek a vacsorát, és közösen fogyasztjuk el. Ez egy azt gondolom, egy ilyen nyári konyhánkban, uh-huh. ez azt gondolom, hogy ez egy olyan összefonódás, amikor itt van egy helyi hagyományőrző csoport, és ők hát most éppen olasz, osztrák, német, lengyel művészekkel együtt főznek, kóstolgatnak, krumplit pucolnak, ízlelnek, közben danolásznak.
A közös cselekvés egyébként mindig párbeszédet is hoz általában, tehát bárhogy igen. is, de valamilyen módon biztos utat találnak az üzenetek egymáshoz.
Igen, és most integetnek felén. Ja, bocsánat.
Akkor ezt a civil rádióban is vettük, igen.
Hát akkor ez mindenkinek szól így általam, és nagyon kedves, igen.
Azt igen. kérdezem még, hogy lesz a hétvégén most egy esemény is, ami ennek a hosszabb szakasznak a, nem tudom, hogy lezárása-e, de mindenképpen egy fontos ünnepe, ez az Art Picnic Cered. Ez erről egy pár szót mondjon, a teljes programot úgyse tudnánk elmondani, de hogy mi minden fog itt történni, illetve kiket várnak ide, remélhetőleg a falubelieket is, de talán másokat is.
Igen, ez amióta itt vagyunk, valamiért meggyökeresedett, hogy mindig szerettük volna bemutatni azokat a mi alkotásokat, amik keletkeztek. Uh-huh. Most ez ott tart, hogy van egy fedett színházunk, amire színházi, jazz koncerteket, utcazenét szerveztünk. Az egésznek az alapja az, hogy négy helyszínen, galériában, múzeumban, egyéb pop-up helyszíneken azokat a műalkotásokat mutatjuk be, ami itt az egész művészeti évad, vagy a nyári évad alatt keletkeztek. Az egész alapja egy a kortárs képzőművészet, és ennek köszönöm, hogy ezt mondta, hogy ünnepe valahol az, mi is így éljük meg. Ennek a művészeti spektruma oda szélesedett, hogy ezek a társművészetekkel, irodalom, színház, zene lényegében összekapcsolódva. Hát ez egy piknik, ez egy pár száz fő, sosem lesz, nem is szabad, hogy nem is
állni. Igen, ez egy nagy veszély manapság Magyarországon a fesztiválok elhatalmasodása, igen, igen. hogy fölé kerekedik az alkotó, vagy a kezdeményezői szándékoknak gyakran. De ezt érzem a szavaiból, hogy ez itt máshogy van, vagy máshogy szeretnék.
Igen, azért akkor a helyszínen nem rendelkezünk, és az már nem lenne kellemes, nem lenne az a légkör, amit egy piknik az élet akar. Inkább a piknikhez ragaszkodnánk, így házon belül mi is, mint fesztiválhoz. Ez lényegében nincs annyira meghirdetve, szájról szájra, vagy ilyen baráti társaságokban jobban terjed. Meg hát ilyen közösségi médiában nyilván ez egy most nélkülözhetetlen folyamat, de akkor is azt gondolom, hogy nincs akaratunk arra, hogy ezt most, bocsánat, több ezer emberrel vigyük, mert nem is lehetne. Ez nem arról szól, és nem odaér neki a hatása, nem azt a küldetést valósítaná meg, mint amilyen önmagától szervezően őszintén idáig eljutott.
Igen, ez egy intimitást, most hirtelen ez jutott eszembe, feltételez. Hát köszönöm szépen, lesz egy esemény, de ennek kapcsán az egész kortárs nemzetközi művésztelepi tevékenységet, meg ezt a folyamatot érdekes volt hallani, és akkor azt elmondjuk még egyszer aktuálisan, aki szeretne, akkor az ellátogathat ugye 10-én, délelőtt 11 óra után, igen, augusztus 10-én a Kossuth utca 28-ban itt van a Ceredi Kortárs Nemzetközi Művésztelepnek a székhelye pillanatnyilag, ezt így jól mondtam?
Tökéletes volt, így van, ide várjuk a kedves vendégeket.
Köszönöm szépen Fürjesi Csabának, hogy elmondta mindezeket. Viszont hallásra és jó munkát.
Viszont hallásra. Köszönjük szépen. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him behind his back, and the banker never wears a Mac in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes, there beneath the blue suburban skies I sit and meanwhile back in Penny Lane.
Hetek óta készültem a Ludwig Múzeumnak egy érdekes kiállítására, és aztán vasárnap el is jutottam. Kis magyar kockológia, ez még egy kicsit elidegenítő, nem sokkal hogy mondjam, ember közelibbnek tűnik a modernitás hajlékai a Kádár korszakban, de végül is ez egy nagyon izgalmas kiállítás. Erről beszélgetek a következő percekben Készman Józseffel, aki ennek a kiállításnak a kurátora volt. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok, és a kollégám Dudok Dávid.
Üdvözlöm, szép jó napot, illetve a hallgatóknak is szép napot kívánok.
Itt a társaimnak mondtam már, önnek is mondom, hogy én ilyen házban laktam, illetve ilyen házat kezdett a mi családunk építeni 52, 53, 54 körül, de nem fejezte be, nem jutott el addig, bevakolatlanul és ilyen döngölt agyagpadlókkal, szőnyegekkel, meg mindennel álltunk tovább, amikor a családi helyzet úgy hozta. Szóval, de nekem nagyon erős a gyerekkoromnak a legérzékenyebb időszaka kötődik ehhez, ezért is volt számomra nagyon izgalmas ez. De mondjon egy pár szót esetleg egyáltalán, hogy hogy merült föl ennek a igénye, vagy szükséglete, a lehetősége?
Hát igen, ez tipikus szerintem, amit említett, hogy sokunknak van valamilyen személyes kapcsolata, hogy ilyen házban nőttünk fel, vagy a szülők, nagyszülők ilyen házban éltek, és hát bármerre is megyünk vidéken, vagy akár Budapesten, rengeteg ilyen házat látunk mai napig is, átalakítva, sőt, állami program is van ezeknek a korszerűsítésére.
Most igen, az elmúlt talán fél évben, főleg azt hiszem a szigeteléssel kapcsolatos problémák miatt.
Igen, és tehát látványra és formára is kínálnak új lehetőségeket ezek a típus tervek. De tulajdonképpen azt kell mondjuk, vagy így visszatekintve erre az időszakra, említette is az 50-es évek vége, 60-as évek eleje, tehát hogy egy olyan tipikus korszak a második világháborút követően, ami valószínűleg előtte évtizedeken, évszázadokon keresztül nem érte a magyar parasztságot, ugye az életformaváltás, a modernitással beérkező életformaváltás, hogy mezőgazdasági munkásból, ipari munkás, vagy kétlaki, vagy úgy is mondjuk, ugye, hogy utóparasztosodáson átesett rétegnek az életformáján egy radikális változás következett be. És ehhez egy teljesen új életformát, egy teljesen új lakástípust, vagy stílust termel ki tulajdonképpen spontán. Azt is mondhatnánk, hogy ez a magyar, hogy mondjam, népművészet, vagy népi kultúra, vagy folklor válasza a modernitásra, spontán válasza, és ennyiben azt is kell mondjuk, hogy ez hungarikum. Tehát, hogy...
Ezt épp kérdezni is akartam, hogy külföldön most így hirtelen végigfuttattam magamban az emlékeimet, ami hát persze nem tud 20 másodperc alatt megtörténni, de hogy ezekkel az épületekkel, ezeknek valamilyen hasonló, de szóval ilyen, és főleg ilyen tömegesen nem találkoztam vele.
Ez így van, illetve azt, hogy a magyar kocka, tehát ez a kockaház is ugye az ország határán azért kicsit túlterjedt északra is, és délre is találunk ilyeneket, de a kockaházzal párhuzamos vagy megfelelőek vannak. Az egykori Csehszlovákiában ugye ez volt a Schumperák, csak picit modernistább jellegű, de...
Talán később is jött valamivel, vagy
nagyjából, nem? Nagyjából teljesen párhuzamos. Igen. Aztán Lengyelországban is volt az úgynevezett lengyel kocka, bár az inkább a 70-es években jelent meg, de Románia, Erdély területén is tehát nem kockaházat, hanem egy ottani saját kis típust találunk, de igen, ahogy említette is, a tömegessége más, tehát ebből a Schumperákból pár ezer, vagy maximum 20 000 készült, míg mondjuk a magyar kockából 800 000 legalább, vagy 1 millió körüli, tehát egészen mások a léptékek és a dimenziók ebben a tekintetben is.
Az életformára hivatkozott már az elején, hogy itt egy részben a második világháború utáni nagyon erős mobilitási és népesség szociológiai összetételében, hétköznapi életében történt változások is okok voltak ennek. Illetve volt olyan itt, ami korai beszélgetésünkben a mai műsor befezetésénél szóba került, hogy a nagy árvizek idején, itt a 70-es árvíz körül visszatértek, vagy nem tudom, hogy ez visszaszó ide érvényese még, de hogy újból tömegesen, hirtelen, amikor nagyon sok házat kellett készíteni, akkor ezek a kockaházak dominánsan Észak-Kelet-Magyarországon megjelentek újból.
Ez így van, és valóban a nagy árvizekhez is köthetők ilyen hullámok, de már ugye 56-os árvíz is, a Dunai árvíz is azt a tapasztalatot hozta, hogy a hagyományos anyagokból épült parasztház, ugye vályokból, agyagból, hogy ez gyakorlatilag néhány órán keresztül bírja a vízállandó ostromlását, és utána összedől. Tehát mindenképpen muszáj volt új anyagokból, új technikákból, új alaprajzon, és nyilvánvalóan egy új szemléletet tükröző házépítést kezdeményezni, és valóban a későbbiekben is még a különböző árvizeknél nagy részt az újházak azok kockaház formában épültek meg. Aztán egyébként később a 70-es években a kockaház olyan általános formává vált, hogy szociális és segélylakások is ebben a formátumban épültek, csak adott esetben más komfortfokozottal, mint amihez hozzászoktak a lakók.
A kiállításon úgynevezett szekciók vannak, az egyik az eredete, a keletkezése, amiről egy kicsit most is beszéltünk, és nyilván nem tudjuk ezt a kiállítást végig beszélni, de nagyon ajánlanám a hallgatóknak, hogy mindenképpen sokféle dimenzióban maradandó élményben lehet részük. Azt jól tudom én, hogy augusztus 18-ig van nyitva, vagy talán még 20-a után is?
Így van, 20-áig mindenképpen, tehát 20-án pont a nemzeti ünnepen teljesen ingyenesen látogatható a kiállítás. Uh-huh,
tehát akkor mondjuk ezt, hát ha még valami ér is bennünket. Aztán utána van az ezzel kapcsolatos vita, ez főként talán az építészethez kapcsolódik, és az élet a kockaházakban, ezzel is foglalkozik nagyon érdekes dokumentumokkal, és ilyen még filmet is lehet látni. Mondjon egy pár dolgot, ami ezzel kapcsolatosan fontos, amit kiemelne a kockaházban zajló élet, vagy lehetséges élettereknek a jellegzetességeként.
Hát mi úgy ítéltük meg, hogy az hogy a kockáz nem önmagában van, csak és nem a homlokzatán hordozza a főjelentéseket, hanem mindenben, az adott tárgyi kultúrában, az életformában, a kerítésekben, a teleken rendezésében és kialakításában. Tehát ez egy összefüggő egész tulajdonképpen, de hogy ez egy annyira erős történet, amihez sokunknak kapcsolódása is van, hogy ez egy kicsit önmagán túlmutat, mint egy ilyen szimbólum, vagy mi úgy fogalmaztunk, hogy életalakzat, ami egy olyan összefüggésrendszer, ami adekvát választ ad, vagy adekvációban áll a saját korával, vagy korszellemével. És ha ez így van, akkor ugye az is megjelenik benne, hogy noha ezt annak idején, vagy adott esetben egy-két generációra tervezték ezt a házat, de hogy bőven túlélte, hát nyilván különböző okoknál fogva, saját magát, úgyhogy napjainkig is még itt van és kísér körülöttünk van. Ez azt is jelenti, hogy az eltérő nemzedékek vagy generációk más és más viszonyban vannak, vagy lehetnek a kockaházzal. Sőt, aki benne él, vagy aki kívüle van, ott is különböző lehet, hogy aki benne él, vagy benne lakott, annak ez a vágyak ne továbbja is megtestesülése, valamiféle fölfelé, szociálisan fölfelé történő változás, vagy mozgás, mobilitás eredménye. Ugyanakkor kívülről nézve pedig lehet egy nagyon szegényes, elítélendő, primitív, egyszerű alaprajzon felépülő típusház, vagy uniformizált ház. Tehát,
talán ez inkább a mai szemmel merülhet föl, mert az 50-es, 60-as években azért az a fajta a szegénységnek, vagy a mindennapi életvitelnek a keretei, azok máshogy sem voltak sokkal egy budapesti jómódú bérházba, de hát ott is szegények is laktak, szóval, hogy inkább visszamenőleg, vagy visszatekintésben jelentkezhet egy ilyen, most nem lesajnálást mondod, de egy kicsit ennek a fonákját, hogy ez keletkezzen, vagy jöjjön a felszínre az emberben.
Igen, de ez több szinten, vagy több síkon mondjuk lehet esztétikailag is nézni. Tehát ugye a kockázak elterjedésével már nagyon korán a 60-as években kibontakozik az a vita, hogy ez vajon jó-e vagy rossz, teljesen átalakítja a falu képet. És az érdekes, hogy bármiféle érvek ellen ez szóval nagyon nehezen védhető vagy támadható, erre jó példa a kiállításon is látható film, Zolnai Pál filmje A ház, ami ugye arról szól, hogy egy 70-es években járunk már, és hogy építész hallgatók...
Egy kis faluban valahol, igen.
Igen,
hol van ez egyébként?
És faluban most a nevét nem tudom.
Jó, pontosan. Menjünk tovább akkor.
De hogy az a lényeg, hogy látják ezt a változást, és szeretnék ezt az ott lakók számára is láthatóvá tenni, és azt mondják, hogy ők szívesen terveznek saját házakat, és hogy milyen bántó ez, hogy a hagyományos paraszti faluképp megváltozott, és egy ilyen uniformizált kocka, a kádár kocka uralkodik, és akkor ezek a lakók egyértelműen elutasítják, hogy nem, nekik ez a szép, ez kell, azt tetszik, és pont olyan, mint a szomszédnak, a rokonnak. Nincsenek igazából érvek, és azt is lehet mondani, hogy nem lehet boldoggá vagy boldogabbá tenni önakaratokon kívül ezeket az embereket. Végső érvként bevetik azt, hogy de hát ez nem szép, és megváltozik, és csúnya, és erre mondják, hogy maguknak csúnya, mert maguk pestiek, de nekünk ez a szépség. Tehát, hogy itt a hétköznapi ízlés, a társadalmi közízlés, ugye a műépítészettel konfrontálódik, megütközik, és ilyen tekintetben akár már a kortársak számára is lehetett csúf, vagy nem túl szép történet. De ha meggondoljuk, végül is a 20. századi, mondjuk így, hogy nem műépítészetünk legnagyobb hozzájárulása a modernitáshoz, az végül is, akár tetszik, akár nem, a kockaház, és ha azt mondjuk, hogy mi az a két meghatározó alakzat, ami innen nézve a népi kultúrára tipikus magyar, akkor ugye két dolgot tudunk mondani, az egyik a hagyományos parasztház, és a másik bizony a kockaház.
Azt is még talán, és ez a kettőt össze is köthetné, hogy ahol nem kívülről valami nagyvállalati beavatkozás volt, ott gyakori volt, hogy kaláka formájában közösen építették, akár családok, akár egy-egy brigád telepedett ilyenre, és akkor így egymás után épültek a házak, tehát amikor nem egyszerre egy ilyen, mint az árvíz idején, rohamszerű beavatkozás volt, amikor elnyúlt ez a munka, akkor az egymás használata és az egymással való együttműködés fontos lehetett, legalábbis nekem ilyen emlékeim is vannak.
Abszolút, és nyilván, amit említett is, hogy a házépítésébe belekezdtek, aztán abba maradt, aminek ugye vagy munkaerő, vagy anyagiak hiánya, vagy eszköz hiány állhatott az útjába, vagy lehetett az oka. Tehát, hogy bizony simán előfordult az, hogy vagy csak az alsó szintje épült meg a háznak, a teteje, a háztető már sokkal nehezebben, a berendezés, vagy a vakolat is szintén. Hogy valóban, és ez azért is érdekes, mert hogy például a kiállításban is bemutatunk egy híradó részletet a 80-as évekből, amikor az akkori építésügyi miniszter elmondja, hogy a magánerős építkezés továbbra is kalákában képzelendő el. Tehát, hogy formálisan is elismeri az állam, hogy ő bizony nem képes ezt végrehajtani, hanem azt az emberek mondjuk így, hogy civil összefogásban hozhatják létre, vagy valósíthatják meg. Ami kaláka egyébként nyilvánvalóan nem idegen a kortól, vagy a társadalomtól, és nem csak vállalati szinten, ahogy ugye kommunista szombatokon építették az óvodákat és iskolákat, hanem hogy bizonyos fajta munkatípusoknál tipikusan ugye ilyen az aratás, vagy a gyümölcsbetakarítás, amikor a szőlő megtermet, és azt kellett betakarítani, illetve a disznóvágás mondjuk így ehhez képest, ez mondjuk nyilván egy hosszabb ideig tartó, de mégis hasonló.
Hát össze is kötődhetett sokszor talán, mert valamilyen kapcsolatbarátság, együttműködési szándék esetleg éppen ilyenkor jött. Miközben a kollégámnak egy kérdése vagy felvetése lenne.
Üdvözlöm, én Petek András vagyok. A kockaházakkal kapcsolatban az imént az esztétikai szempontokat kihangsúlyozta kicsit, mondva, hogy szép vagy nem szép. Nyilván tudjuk, hogy a falusi környezetben a praktikumnak nagyobb a szerepe, mint az esztétikai dolgoknak. Ezek a kockaházak praktikussági szempontból nagyon jók voltak, én egyetlen kifogással élné csak, két szoba volt benne, egyik szobából a másikba csak közvetlenül lehetett átmenni, nem a folyosóról, tehát nem volt közvetlen bejárat a szobáknak. Ez praktikussági szempontból hiba volt. De ezen kívül kevés dolgot tudnának mondani, ami ennek ellent mondana. Hiszen ezek jól működő, egyszerű, jó házak voltak, ahogy a falusi életnek kellett. Praktikusan, célszerűnek.
Ez így van. Nyilvánvaló, hogy nem csak esztétikai okok, meg társadalmi okok, ugye, hogy ebben ismertek magukra az emberek, és hogy ez tulajdonképpen az egykori magasabb osztályoknak az építészetére utal, a villára és a saját házra, hogy valóban ez egy nagyon ökonomikus és teljesen jól szervezett történet volt, még akkor is, hogyha mondjuk a 60-as években a hagyományos paraszt életet tovább élő tulajdonosok egy része nem is vette feltétlenül igénybe az év minden napján. Ugye volt nyári konyha, volt
melléképületben laktak sokszor, van, és az ilyen vendégszobaszerű maradt.
Igen. De ugyanakkor meg az is látható, hogy valamit érzékelt már az akkori ember is, mondjuk ennek az uniformizáltságából, hogy azért ugye a homlokzatot mindenki igyekezett a maga formájára alakítani, díszíteni, szabni, stb. Tehát ugyanolyat akarok, de azért meg legyen a saját
kézés. Hát a homlokzat és a kerítés esetleg ezek voltak a megvalósulásnak a lehetőségei. Hát köszönöm szépen, hosszan is tudnánk beszélni erről. Igazából azt ajánlanánk elsősorban, ha a hallgatóknak, hogyha tehetik, menjenek el a Ludwig Múzeumban, nézzék meg, hát ha még valami folytatása is van, valami, esetleg van arról szó, vagy nem tud ilyenről beszámolni, hogy maradna ez az anyag, vagy valahol még elérhető lenne?
Hát annyit tudok mondani, hogy nyilván ez egy kimeríthetetlen és örök téma, de a Ludwig Múzeum kiállítása bezár augusztusban, viszont egy teljesen azonos témájú kiállítás nyílt meg Szentendrén, Szabadtéri Múzeumban, a Skanzenben.
Tehát akkor ott ez ügyben érdemes. Ott,
és az meg ősszel is látogatható, igen.
Hát köszönöm szépen, Készman József kurátor volt a vendégünk, és a Ludwig Múzeumban most látható Kis Magyar Kockológia című kiállításról beszélgettünk, ami a Kádár kockák történetéről is, annak nagyon érdekes és sokféle hátteréről is kínál egy kis betekintést. Köszönöm szépen, hogy velünk tartott. Viszontlátásra.
Köszönjük mi is. Minden jót, viszontlátásra.
Amit benned talál, a szemeden áll.